Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 16. fejezetében, a 9-től a 13. versig a következőképpen. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másé nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tietek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagy próba áll előttünk. Hiszen sokkal könnyebb prédikálni a hűségről és beszédet hallgatni a hűségről, mint valóban hűségesnek lenni. És ez másképp nem is fog menni, csak ha mindenestül Krisztushoz menekülünk. Annyira izgalmas a Jézus által elénk tárt téma, hogy úgy éreztem, hogy ki kell tágítani egy-egy verssel az elején is, és a végén is az eredetileg kijelölt szakasz, mert igen tanulságos, és így jobban az összefüggéseibe tudjuk helyezni azt, amit Jézus mond. Olyan tanítást ad, amely mellett ugyan el lehet mennünk, lehet mellőznünk az életünk gyakorlatában, de mégis arról szól, hogy bizony belső törvényszerűségek miatt, úgymond, de a következményei mindenképp megvannak. És ezek a következmények elég súlyosak is. Hát nem csak a következmények ilyen nehéz súlyok, de szinte azt mondhatnánk, hogy Jézus erészen fogalmaz, amikor ezt a mondani valót elmondja nekünk, szinte talán fel is kérdezik, hát hogy lehet így beszélni egyet? Hogy mondhat bárki ilyet, vagy hogy mondhat ilyet az, aki Isten követségében jár az ő nevében? És persze hát tudjuk is, hogy aztán a farizeusok fel is háborodtak rajta, vagy folytatnak, hogy mondhat ilyet egyáltalán egy keresztény ember, és így tovább. De nem ez az igazi megdöbbentő, hanem hát a tartalmára figyeljünk, ne arra, hogy ez nekünk tetszik vagy sem. Hát megdöbbentő, hogy például hamisnak nevezi a mammon, de mégis azt mondja, hogy hűségesnek kell lenni vele, és nem mondhatom azt, hogy hát akkor ezzel nem is kell nagyon foglalkozni, mert ez úgyis hamis dolog, én kihúzhatom magam. Azt mondja, hogy egyenesen az örök hajlékba való befogadásunk múlik azon, hogy a hamis földi mammonon hogyan bánunk, vagy hogyan gazdálkodunk vele. Persze nem arról van szó természetesen, hogy a pénzen vett barátok tudnának minket az üdvösségbe, a mennyországba eljutatni, de azt mondja Jézus, hogy ahogyan most itt ebben a világban használjuk a vagyonunkat, az befolyással van az örök életünkre. Próbálja úgymond ez annak, hogy miként tudjuk a vagyonunkat másként használni, és hogy Isten vagy a pénz a mi úrunk-e. És a tét nem kevesebb, mint maga az üdvösség hajlékába való befogadásunk, vagy éppen onnan való elküldetésünk, kirekedésünk. És lehet, hogy sok mindent gondol az ember fontosnak az életében. Sokszor halljuk is, meg mondjuk is, hogy fő az egészség. De Jézus mégis inkább arról beszél, hogy fő az üdvösség. Hiszen az egészség az, mint evilági életünkben egy fontos tényező, mégis most úgy kerül elénk, mint a minimális fontosságú dolog, és ennél sokkal fontosabb az, hogy mi lesz majd az örök hajlékban a sorsunk. Hitben járva miénk lehet az üdvösség, akár betegen is. Mert a halál után se a mammon mennyisége nem fog számítani, se az egészségem foka nem fog számítani. Kizárólag az, hogy Isten rám bízza-e majd azt, ami a sajátom. Azt, ami a miénk, amit egyedül átvihetünk a halál révén, mert semmi más nem jöhet velünk, csak ez az igazi kincs. Még az életnél is fontosabb tehát, hiszen az életet is letesszük a halállal, ellenben az üdvösséget nem. Hát meg kell azt is hagyni, hogy igen, csak rémisztő, amit Jézus mond. Megrettenek, hiszen eszembe juthatnak apróbb ügyek, amiknél úgy gondoltam, hogy hát jó lesz ezen minél gyorsabban túl lenni, hát ezt muszáj egy fajta módon megcsinálni, de hát azért mégse érdemes túl sok energiát ölni bele és precízen elvégezni, hát úgy összedobjuk majd valahogy, hogy megfeleljen a minimumnak. Pedig mások sokszor mondják, hogy túlzottan és precíz vagyok, és lazábban kellene lenni a nagy dolgokat is, nem csak a kicsiket. De most Jézus mégis azzal szembesít, hogy hát a legkisebb dolgokban, hogy szó szerint mondaná, a minimális dolgokban is hűséget követel, mert azt mondja, akkor a nagyba se leszek az. Ha én nem tudok hűséges lenni az apróságokkal, akkor a hatalmas dolgokkal sem. És nagyon érdekes ez a kevés és sok témája. És ha valamiféle közvéleménykutatást végeznénk, hogy Jézus eme mondatával egyetértenek az emberek, akkor talán az lenne, gondolom én legalábbis az eredmény, hogy a többség azt mondja, hogy igen, hát valóban ez nagy igazság. Ugyanakkor, ha ezt a kérdést valahogy máshogy úgy tennénk föl, hogy hát fontosabb-e a nagy dolgokban a hűség, akkor bizonyára arra is a többség azt mondja, hogy hát így van. De hát nem áll ellentétben, vagy legalábbis feszültségben ez a kettő egymással. Hát most akkor az apró ügyekben is ugyanaz a komolyság szükséges? Vagy itt lehetek lazább? Kis tételben lophatok, csak nagyot ne? Kisebb szabálytalanságokat elkövethetek, csak súlyosat ne vétsek? Egy irányú utcába behajthatok, csak ne okozzak halálos balesetet? Közvélemény kutatástól függetlenül Jézus mégis világosan azt mondja, hogy bizony az apró ügyekben is épp oly lelkiismeretesnek kell lennem, mint a legnagyobb feladatok végzésében. És talán illusztrálhatja is ezt az a gyerek versike, amit minden bizonnyal mindenki jól ismer, hogy vedd be jól a patkó szeget, ugye, mert a szeg miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, és a csata miatt az ország elveszett. Hát ez a gyerekeknek szóló versike ugyanakkor olyan komoly igazságot mond valóban, és szinte egy az egybe most alkalmazhatjuk ezt Jézus szavaira. Bizony a legkisebb dologban is jól kell elvégezni, és hűségesen kell eljárni a feladatokban ahhoz, hogy a nagyokban is azok lehessünk, mert valóban nem lehet ezt így szétválasztani. Nem egyszerűen fontossági vagy mennyiségi kérdés tehát, ez nem egy sorba rendelni, hogy itt nagyon odafigyelek, ott meg elnagyolom a dolgokat. És a hűség kicsiből induló, és aztán egyre nagyobb felé haladása, ez a gyülekezeti életben is így van, Pál apostol sem véletlenül fogalmazza meg bizonyos feladatok, ticsége kapcsán, hogy hát kipróbált emberek kerüljenek oda, akik már a kicsiben bemutatták a hűségüket, mert nem lehet csak úgy belecsobbanni úgymond a közepébe, hanem előbb az apró dolgokban is meg kell tudni állni és hűségesnek bizonyulni, és aztán akkor persze lehet lépegetni előrébb is. Egy kis időutazást is tehetünk ezzel kapcsolatban, még a százhalombattai gyülekezeti kirándulás képe jelenik meg ezzel kapcsolatban. Nekem talán emlékszünk, mert a régi világban ugye megvolt a mód, hogy hogyan lehet a tanoncból aztán mesterré valaki. Hát ott Garádi Péter is elmondta, hogy ő is elvégezve az egyetemet, hát nem a maga végzettségének megfelelő munkákat kapott, hanem a puli munkát bízták rá a hallgazdaságban. És aztán fokozatosan lépegetett előrébb. Hát először csak annyi volt, hogy a végzettségének megfelelő lett a munkája, aztán hát amikor ott jártunk, azóta ezen amúgy túl van már, és eltávozott onnan, de hát akkor ő volt az igazgatója a hallgazdaságnak. Hát ha nem bizonyul hűségesnek a kicsiben, akkor viszont ezt nem érheti el az ember. Vagy az oltár előtt hallhattuk József története végéből egy rész, hát nem ez fontos most nekünk, hanem inkább az jelenhet meg előttünk, amikor oda kerül Egyiptomba rabszolgának. Hát normális ember azt mondja, hogy hát nem érdekel engem, ezt majd úgy, ahogy elvégzem, hogy lehetőleg minél kevesebb ütleget kapjak, hát én rabszolga vagyok, mit érdekel engem a gazdám? És tudjuk jól, hogy ő mégsem így fogta fel, hanem abban a legkiszolgáltatottabb, a társadalom rangrétráján, a legalsó helyen is azt mondta, hogy ő elvégzi hűséggel azt, amit rábízta. Pedig mondhatta volna, hogy hát én utálom ezt a rabszolgatartót, nincsen semmi közöm hozzá. És aztán tudjuk, hogy hogy emelkedik a sorsa is, aztán már az egész háznak az intézője lett. Ezt azt is tudjuk, hogy fordítva is lehet hatása az életünkbe. Van, amikor épp a hűségünk miatt bukunk bele valamibe, amikor Pótifár felesége megkörnyékezi Józsefet például. De aztán mégis az van, hogy ott börtön töltelékként mondhatni, szintén azt mondja, hogy én nem fogok akkor sem hányaveti módon dolgozni, hanem ott is tudjuk, hogy hűséggel végezte a rábízott dolgokat, és aztán így vezette már az egész börtönt, és a felügyelőnek, tulajdonképpen a börtönőrnek nem kellett már semmit tenni. Nem az számít tehát, hogy én kis ember vagyok, vagy valami híresség, és nagy ember lehetek. Nem az számít, hogy segédmunkás vagyok, vagy éppen gyárigazgató. Nem az számít, hogy gyerek vagyok, vagy felnőtt, hiszen emlékezünk a mai napon Petrára is. Nem számít, hogy hova sorolnak be kicsinek vagy nagynak az emberek, hanem egyedül az számít, hogy azon a helyen, ahol vagyok, ott hűséggel álljak meg. És vajon úgy ismernek-e téged az emberek, mint aki minden becsületesen és hűségesen elvégez, amit rábíznak, és ami elvállal feladat számára. Vagy esetleg fordítva azt mondják, hogy hát csak olyan hányavet ilyen teszem meg immelámmal, amit el kell végezni, és próbálok minél egyszerűbben túl lenni rajta, a könnyebb oldaláról megfogva, kitrükközni inkább a dolgokat, mint sem megtartani az előírásokat. Már ez is nagy felelősség, de Jézus szavai még nem állnak meg, tovább halad, és most már tényleg végképp tiltakoznunk is kell, hát még hogy a mammon hűséget igényel a hamis mammon. Hát nem arról van szó, hogy mondjuk egy evilági munkahelyen, ahol nem sokat törődnek se a szabályokkal, se az igazsággal, se a morállal, se az emberséggel, hát itt én is megengedhetek minden lazaságot, meg egy kis hamisságot magamnak. Hát nem trükközhetek én is, hát egy picit cselesen, ravasz módon csalhatok a világi dolgokban, hiszen hát nekem keresztényként a lelkiekre kell figyelnem. Hát ha egy kis apró hazugságocskával, füllentésecskével eljuthatok oda, hogy jobb lesz a helyzetem, akkor miért ne tenném ezt meg? Hát akkor nem ezt kívánja a lelki érdek, hogy az igazira eljussak? Most hát lehet, hogy így érvelünk és okoskodunk, de most Jézus mégis elítéri ezt az egész gondolatmenetet és a vele járó gyakorlatunkat. Mert azt szegezi nekünk, hogy hát ha a hamis mammonon nem tudok hűséges lenni, akkor az igazit se kapom meg. Akkor az se lesz az enyém. A világi ügyekben bizony nem csak úgy lehet elbukni, hogy aztán világi következményei lesznek, hanem gyakorlatilag azt mondja Jézus, hogy a lelki ügyeink is rámennek az ilyenre. Ha az anyagiak terén például lazaságot engedek meg, suba alatti fizetséggel intézel valamit, vagy valami hasonló téve, akkor bizony már az a kérdés, hogy a hitéletemmel mi a baj. Mert megingott a hűségem. És a hűség kérdésében végképp nem lehet tehát arról szó, hogy a világi és egyházi vonalon különbséget tegyek, és világi vonalon nem fontos, egyházi vonalon kell hűségesnek lenni. Fordítva persze még kevésbé lehet ezt mondani. Egyenesen azt mondja Jézus, hogy a földi dolgokban megmutatott hűség nélkül nincs üdvösségem. Nem ez a hűség szerzi meg persze az üdvösséget, az kegyelemből ajándékképpen lehet az enyém, hogy üdvözülök, de az a hit, amely nem termi meg a hűségnek efajta gyümölcseit, az Jézus szerint holt hit. Nincsen megtartó erő benne, nem lesz a számomra olyan, amely az igazi kincset is elhozza nekem. És aztán még tovább lép Jézus a példák során, most a másét és a sajátomat hasonlítja össze. Temérdek példa mutatja, amikor egyetek hűtlenek a máséban, hűtlenül kezelik a másét. Hát legyen szó akár cégek tulajdonáról mondjuk, akár egy kölcsön kapott egyszerű tárgyról a hétköznapokban. Sokan úgy gondolják, hogy hát ezt nem kell komolyan venni, hát ez a kár nem engem ér. Kicsit kiveszek mondjuk a kasszából magamnak, van ott bőven elég sok úgyis. Vagy éppen azt mondom, hogy a kölcsön kapott fűnyíróval történik valami, de hát legyen az a másik baja. Hát miért adta kölcsön? Vagy mondjuk a gyerek összetöri a boltban az egyik üveget, és akkor mondhatom, mert legyen ez a boltnak a kára. Hát mit számít az? És bizony kevesen vannak, akik mondjuk ilyen helyzetekben ténylegesen megtérítik az okozott kárt. Hát mondjuk egy új fűnyíróval, kárpótolva az elrontotta a tulajdonos, vagy éppen az összetört áru megvásárlásával kárpótolva a boltos. Pedig Jézus azt mondja, hogy aki nem tudja ilyen hűséggel kezelni a másét, az nem méltó arra, hogy a sajátját megkapja. Aki a kicsit nem érdemli, a nagyot nem becsüli, vonja le az ember a tanúságot a közmondásban. De most Jézus azt is hozzáteszi, és kiadja nekünk azt, ami a miénk. Hű az Isten, próbáljuk meg a kevés értékű felett követni őt is ebben a hűségben, hogy a sajátunk is a miénk lehessen. Hiszen tulajdonképpen a földi vagyonunk az nem is a miénk, hanem Istentől kaptuk. Az igazi keresztény nem a sajátja, hanem gazdálkodásra kapta. És Jézus azt mondja, hogy ha megtartjuk magunknak azt, ami valójában a másé, akkor azt is elveszítjük, ami a miénk. Mert mi is a miénk? Hát az üdvösség, ha nagyon egyszerűen egy szóval összegezzük, de néhány szóban azért kifejtve, hát mindaz, amit lelki életünkben Jézustól nyerhetünk, a bűneink bocsánatát, az életet, az üdvösséget, az ő igéjét, minden kockán forog tehát a földi magatartásunk alapján. Lezárásként is, és kicsit újabb téma felvetésként is Jézus aztán világossá teszi azt is, hogy mit is jelent a Krisztus követés és az Isten hit. A keresztényekre igaz a zsidóság alaphitvallása, hogy hadd meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Hát ezért a Mammon témáján belül még, és annak hamisságán belül még előjön ez a kérdés is, hogy hány úrnak akarok szolgálni. Különféle bálványok léteznek a világban, amelyek megtűrnek egymás mellett más bálványokat is, és sokszor mondják innen-onnan ezt, hogy hát egy kicsit innen csipegetek, egy kicsit onnan csipegetek, majd én így végig gondolom, hogy én mit is akarok, és miben akarok hinni, és sokszor el is hangzik, hogy hát ezzel azért még összefér akár a kereszténység is, és sok mindent hallunk. A bálványok van, amikor megtűrnek maguk mellett más bálványokat is, de az igaz Isten nem tűr meg maga mellett semmi más. A Mammon bálványát sem, és amúgy fordítva se, a Mammon se tűri meg valójában Istent maga mellett, és Ádám az ellensége annak, aki mégis úgy gondolja, hogy Istenhez akar ragaszkodni. És amint elkezdek ugyanis az anyagiakon gondolkodni, és az anyagias életem jelentkezik, akkor valójában elveszítettem Istent. És lehet, hogy meg tudom ezt indokolni, hogy hát miért van erre szükség, mert nyilván mindig tudunk magyarázatot adni, de az a helyzet, hogy a Mammon bizony becsap bennünket. Mert úgy mutatja föl, mintha ő szolgálna nekem. Hát csak könnyebb lesz az életed, mondja, hogyha egy kicsit több pénzed van. Hát jobban boldogulhatsz, eltartatod a családodat, és sok-sok mindent mond. Aztán mondja, hogy de vigyázz, mert ha meg elveszed mondjuk a munkádat, akkor hogyan tartod fönn a sajátjaidat? És sok-sok mindent mond, és a végén már a bálványunká lesz a Mammon, és már az lesz a fontos, hogy ő mit mond, és már észre se vesszük, hogy a rabszolgájává tett bennünket, és megakadályozza azt, hogy Isten szolgáljuk. Mert akkor már bármibe fogok bele, akkor az motoszkál bennem, hogy ez mennyibe is fog kerülni, vagy mennyit hoz a konyhára, hogyan is lehet a lehető legkedvezőbben kijönni ezekből, és hozzájutni ehhez vagy ahhoz. És lehet persze, hogy azt mondom, hogy én nem akarok csak magas költségeket, inkább lecsökkentek bizonyos dolgokat, és aztán már arra se szállok, ami mások felé való odaszállást igényelne, vagy feléjük való szolgálatot. Inkább már föl se hívom az ismerős, mert hát akkor csak majd elviszi a pénzt a telefonálás. Vagy az is lehet, hogy szorongatja persze a szívemet a munkanélküliség, ami igen komoly veszély, főleg ez mostani időkben, és Isten számára is nagyon fontos természetesen, hogy miből élünk meg, hogy tartjuk fenn magunkat, De arról ő nem akar hallani, hogy ne rábízzuk ezeket a dolgokat is az életünkben, hanem önmagában aggódjunk az életünk felől. Mert ha a hamis mammonon nem vagyunk hűek, mondja Jézus, hanem mondjuk aggodalmaskodunk a jövőnk pénzügyi helyzete miatt, akkor már bizony a mammon az urunk, és akkor Isten nem lehet az urunk. Akkor nincs ilyen, hogy két úrat szolgáljunk, mert Isten nem tűri meg maga mellett a mammont, és fordítva. Mindezek a figyelmeztetések, amelyeket Jézus itt szól, mégse elriasztani kell, hogy elriasztanak elsősorban. Lehet, hogy jó elsőre megijedni, hogy jaj, most akkor én ezt meg tudom tartani az életemben. De csak annyira kell igazán megijeszten, hogy ettől oda meneküljünk Jézushoz. Hiszen ő nem azt mondja, hogy reménytelen a helyzetetek, és nincs segítségetek, és magatokra vagytok hagyva. Hát ő pontosan azért jött ide a földre közén, hogy a mi megváltásunkat elvégezze. Két urat valóban nem szolgáltunk, de az egy urat lehet szolgálnunk, mert nem két egyenrangú úr a mammon és Isten. Isten az, aki mindenek fölött áll. Aki ő hozzá ragaszkodik, az majd megtapasztalhatja, hogy a mammon felett is úr a mindenható. Alárendelt neki, és győzött felette. Nálunk ugyan a mammon sokkal hatalmasabb, és valóban könnyen leteperhet minket, de Jézus Krisztus végül a mennyben mindenek térdét meghajlító úr. És aki tőle várja az élete védelmét, az mégis biztonságban lehet minden más körülmény ellenére is. És éppen ezért nézzünk most egy kicsit más szemmel erre az ige szakaszra, az ellentétekre, amelyeket elénk tárt Jézus. Ne csak nekünk szegedett figyelmeztetést lássunk benne, vagy elriasztás, hanem az ígéretet is vegyük észre benne. Mert Jézus az, aki mind a kevesen, mind a sokon hű, mégpedig értünk teszi ezt. És Jézus az, aki a hamis mammonon is hű, és aki ránk bízhatja az igazit is. És Jézus az, aki mind a másén, például azt, amit nekünk adott, mind a sajátján hű. Hát ezért lett megváltunk, ezért hagyta ott a mennyei birodalmát, és jött el megszületni erre a földre, és ezért hagyta magát kiszolgáltatni a kereszten, egészen a halálig. Kizárólag ő is az atyának engedelmeskedett, nem két úrnak szolgált, és nekünk is így mutatta a példát, hogy őt követve mi magunk is az ő szolgái lehetünk, hogy hűségre és szolgálatra vezesse minket, magunkat is, hát azért járt itt a földön. És amivel kezdtem, azzal fejezem is be, hogy nagy próba áll előttünk, mert sokkal könnyebb prédikálni a hűségről, illetve beszédet hallgatni a hűségről, mint valóban hűségesnek lenni, és ez másképpen nem is fog menni nekünk, csak akkor, ha mindenestül Krisztushoz menekülünk. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy feladatokat bízol ránk, azért, hogy abban hűséggel helytállhassunk. Köszönjük neked azt, hogy nem is terhelsz ránk hirtelen nagy feladatokat, hiszen te magad is tudod, hogy oly könnyen elbukunk. Szükségünk van arra, hogy fokról fokra jussunk előbbre. Szükségünk van arra, hogy mi magunk is edződjünk, akár a kísértések ellen, akár a feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretben, erőben, szeretetben. Köszönjük neked, hogy ezt nagyon jól tudva fel akarsz minket készíteni az igazira, arra, amit már senki nem vehet el tőlünk. Segíts minket, hogy megnyithassuk szívünket és lelkünket feléd, hogy befogadjunk téged. Hiszen ez az igazi kincsünk. Az elvehetetlen, az, ami már nem avul el és nem évül el, az, amit tovább vihetünk, az, ami egyedül szerezhet számunkra örök életet. Ámen.